Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Az új esztendő első napján köszöntelek titeket az Úr Jézus szavaival. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én békességemet adom nektek, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Ámen. Adjunk hálát, hogy az Úr 2021. esztendejét is megérhettük. Dicsőítsük őt a 285-ös számú ének 3., 5., 6. és 7. verseivel. A 3. verset a 285-ös énekből fennállva énekeljük, a többit pedig majd helyünket elfoglalva. A 285-ös énekünk 3. verse így kezdődik. Uram, a te lelked ereje, vélünk így jót tégyen, hogy jókedvednek esztendeje, ez az új is légyen.
Igazgassad minden szándékinkat. Ez eszendő testi jókkal is, Uram, koronázzad. Házunk felruházzad, földünket bőgyümölcsöztéssel, munkálkodásunkra áld meg, hogy szükséges terméssel szolgáljon javunkra. Kegyelmed, áldásod újítsad, te szent egyházadon. Közelebbről azt szaporítsad, itt levő nyájadon. Gátolt hazánkban áradását a sok gonoszságnak, fordítsd el eshető romlását nemzetnek, országnak. Tekintsd meg a szűköttől őket, légy az árvák atya. Vigasztalja a kesergőket, szád édes szózatja, akit megáldjuk, hogy
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Minden reggel megújul nagy a te hűséged. Újítsd meg kegyelmedet ez évben is rajtunk. Ámen. Isten igéjét olvasom lelkünk épülésére. Hóseás könyvének 11. fejezetéből az első 7 verset olvasom. Még gyermek volt Izrael, amikor megszerettem, Egyiptomból hívtam ki fiamat. Minél jobban hívtam őket, annál jobban távolodtak tőlem. A baáloknak áldoztak, és a bálványoknak tömjéneztek. Pedig én tanítottam járni Efraimot, kézen fogtam őket, de ők nem ismerték fel, hogy én viselem gondjukat. Emberi kötelékkel bontam őket, a szeretet kötelékével. Úgy bántam velük, mint amikor valaki arcához emeli gyermekét, jóságosan enni adtam nekik. Vissza fog térni Egyiptomba, vagy Asszíria lesz a királya, mert nem akarnak megtérni. Fegyverpusztít városaiban, véget vett a fecsegésnek, és megemészti őket terveik miatt. Népem megrögzötten elfordul tőlem, hívják őt a felségeshez, de senki sem mozdul. Istennek a most elhangzó üzenete erősítsen meg minket az új év napján, és vezessen bennünket az evangélium, amely majd hirdettetik, az előttünk levő esztendőben is. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk, többet nem is mondhatunk mindannál, amit elénekeltünk, hogy testi, lelki javainkat te igazgastad és mozdítsd előre, ezért hívjuk segítségül a te nevedet, és mondjuk a régi eleinkkel együtt, Uram Isten, siess minket megsegíteni, így nagy szükségünkben Krisztus Jézusért, mi Urunkért és megváltónkért. Amen. Foglaljuk el helyünket testvéreim, és igehirdetés előtt énekeljük a 460. dicséretünket, a 460. dicséretünknek az első, második és ötödik verszakait énekeljük. A 460. énekünknek az első, második és ötödik verszakát, amint vagyok sok bűn alatt, a 460. énekünk első, második és ötödik versét énekeljük.
Jézusom, amint vagyok,
szeretett testvéreim, Istennek újévi üzenetét, előttünk levő időkre szóló szavát hirdetni kívánom számotokra. János evangéliuma 3. fejezetéből, a 16. és 17. igeversekből, ahol ezt olvassuk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön a világ általa. Ezt a világot szereti Isten? Az elmúlt években rendszeresen szerepelt az újévi hírekben az éjszakai szemét eltakarítása és a riportok a detoxikálókból. És ne legyenek illúzióink, bár néha abba ringatjuk magunkat, mindenki ott fogja folytatni ma vagy holnap, ahol tegnap vagy tegnap előtt abba hagyta. Akkor kinéztem az ablakon, felpakolt teherautót láttam. Építők, fuvarozók, kereskedők, tanítók, de még a betegek is ott fogják folytatni, ahol abba hagyták. Ahogy János első levelében olvashatjuk, hogy ez a világ gonoszságban veszteg el. Goebbels ezt mondta, ha volna Isten, nem tudnám elviselni, hogy ne én legyek az, de ha én volnék, úgy felrúgnám ezt a világot, mint egy vakon túrást. Ezt a világot szereti Isten? Temetési istentisztelet volt valahol az országban. Az elhunytnak és a családtagjainak kapcsolata volt a Jehova tanúival. A temetésen egy Jehova tanú prédikátor és egy református lelkész szolgáltak. Mindketten a János evangélium a 3. rész 16. versét vették alapul, vagyis hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. De különbség volt a magyarázat között. A Jehova tanú prédikátor így hangsúlyozta az igét, úgy szerette Isten az új világot, ami majd bekövetkezik. Nem ezt a világot, mert ez a világ gonoszságban veszteg el, hanem az új világot. A református lelkész pedig ezt mondta, úgy szerette Isten ezt a bűnös világot. Igen, Isten ezt a bűnös világot, az elveszett embert, a fellázadt embert, az ő gyarló embereit szereti. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. És az a helyzet, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, mikor bűnösök voltunk, és az a helyzet, hogy mi is hozzátartozunk a jelen való gonosz világhoz. Richard Weaverről, az angol szénbányászról olvastam ez az éjszakán néhány történetet. Egész fiatalon már dolgoznia kellett a szénbányában, és a munkatársaival, meg a ivó cimboráival állandóan kötekedett és összeverekedtek. Duhaj tivornyáiról mindig összetört véres arccal ment haza. Ugyanis ökölvívással foglalkozott. Az Az anyja mindig gyöngéden fogadta, lemosta a sebeit, ágyba segítette, s lágy altató hangon a fülébe dudolta az igét, úgy szerette Isten a bűnös világot. Az ige eszébe jutott nyomorúságában és szükségében, mikor szégyennel, s rettegve egy üres agyagverembe bújt, nem állt ki az egyik ökölcsatára. És az anyjától tanult ige ott jutott az eszébe. Arra gondoltam, hogy én vagyok az a valaki, akit az ige elér. Nem tudtam, mi a hit, csak azt, hogy Isten szaván fogható. Szaván fogtam tehát, és bíztam megváltom elvégzett, tökéletes váltságában. Az akkori boldogságom és békességem túláradt, mint az árvíz. Hamar nősült, és egy ilyen időszakban, még az elején a házasságnak és az életüknek, belekötött az egyik munkatársa, egy hórihorgas, erős társa, és arcol ütötte, hogy kihívja őt újra öklözni. És akkor azt mondta Weaver, hogy ő nem fog verekedni, mert Jézus szereti őt, és szereti magát is, mondta a másik embernek. De az ember elrohant, és azt olvastam, hogy később a Spurgeon-i gyülekezetben, mert Spurgeon megkeresztelte ezt a duhaj embert, aki megtért, hogy később ott a gyülekezetben találkoztak egymással, épp ez a hórihorgas ember beszélt, és rámutatott, fél szeme volt, mert Richard kiverte valamikor a szemét, vagy valahogy úgy volt, és akkor mutatta a szemét, Richard, megismersz? Ott ült Richard előtte. Én vagyok az. De Isten megbocsátott nekem is. És akkor összeölelkeztek. Ezt a világot szereti Isten? Igen, ezt a bűnös világot szereti. És Krisztus, amikor még bűnösök voltunk, már akkor meghalt értünk. Istennek a szeretete, és ez a második gondolat, mentő szeretet. Egy romba dőlő világból akar bennünket kimenteni. Ez a világ halálra ítéltetett, de Isten nem úgy viselkedik, mint az előbb említett náci propagandista, viszont elküldi a figyelmeztetést. Ennek az érájában, ennek a korszakában vagyunk. Isten elküldi a mentő szeretetét, az ő mentő akcióját. Pedig elveszíthetne bennünket, de a romba dőlő világból ki akarja menteni a mi lelkünket, mert szeret. És az ő szeretete cselekvő szeretet. Nem valami szóbeli és elméleti szeretet, hanem az ő szeretete az agapé szeretet, a cselekvő szeretet. Úgy szerette Isten a világot, és ez a szeretet visszavonhatatlanul tart. Vajon akiket a földrengés érintett, belegondoltak-e ebbe, Ugye Ámos könyvéből azt olvastuk ma, hogy a földrengés után 2 évvel, még 2 nappal se vagyunk azután. De vajon belegondoltak-e Isten mentő szeretetébe azok, akiket érintett a földrengés, vagy akik méltatlankodnak miatta, hogy ott pusztulhattak volna ők is, ha Istennek mentő szeretete nem lenne. És Istennek ez a mentő szeretete azonosuló szeretet. A japán tanítóról, Toyohiko Kagaváról jegyezték fel, hogy Tokióban a legrongyosabb kódusok közé ment, és maga is egy darab mocsokká vált. Együtt feküdt a betegekkel a földön, annyira, hogy ő is megbetegedett. Megfertőződött a vakok szembetegségétől, és ő is megvakult. Isten eljött a mi sorsunkba. Belefeküdt a mi bölcsőnkbe. Felment a mi keresztünkre, a mi ítéletünkre. Jelen van velünk, még úgy is, hogy az Atya elhagyta őt. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten ennél jobban már nem szerethet. Valamelyik karácsonyon, nem volt túl rég, mostanában rövid az eszem, beszéltem erről az igéről, és elmondtam a példát, hogy egy angol lord az első világháború idején, mikor a fia elesett, New Yorkban járt, és ott hallotta a következő történetet. Egy édesapa ment kisfiával egy este egy főutcán. Az ablakokon mindenütt csillag jelezte, hogy hol van, hogy ahol valaki a családból a háború áldozata lett. A gyermek csodálkozva számlálgatta a csillagokat az ablakokban, és felkiáltott, mikor 2 is látott egy ablakban. Aztán olyan helyre jutottak, ahol törés támadt a nagy épületek között. Az üres házhelyen a gyermek feltekintett, meg az édesapa is, és az esthajnal csillagot látták. Nézd, apám! Istennek is oda kellett adnia a fiát. Milyen fényes csillag van az ablakán? Mondta a gyermek. Igen, testvéreim, a csillagok az evangéliumot hirdetik, az áldozat evangéliumát. És nem csak 100 évvel ezelőttre igaz ez, igaz most már 102-3, hanem igaz ez a mi korunkra is. Mert szétkergette Isten a fellegeket, és mi is megnézhettük az ő el nem múló szeretetét. Egy hívő ember egyszer vidékre ment egy barátjának a meghívására, aki akkoriban egy új csürt épített. Az épület tetejére egy szélkakast is felszereltek, melyre ez a bibliai mondat került, ezt írta fel az építető, Isten szeretet. Mikor a hívő ember látta, csodálkozva kérdezte, a szélkakasra miért éppen ezt a bibliai verset irattad fel? Talán azt akarod ezzel mondani, hogy Isten szeretete olyan bizonytalan és változó, mint a szélkakas? Szó sincs róla, hangzott a válasz. Ez a bibliai vers ott fenn épp az ellenkezőjét hirdeti, hogy bárhonnan és bármikor fúj is a szél, a szeretet mindig állandó és változatlan. Drága testvéreim, ezzel a reménységgel fogunk bele ebbe az esztendőbe, Isten szeretete mindig állandó és változatlan. Tegnap délután nézegettem a templom tornyot, keleti irányból jól tönkre van menve a vakolat, persze már régebb óta, talán onnan fújt erős szél, onnan fújt erős vihar, vagy jégeső, Isten szeretete nem változik a mi gyülekezetünk iránt sem, a mi személyes életünk iránt sem. Jobban már nem szerethet. Kifejezte az ő szeretetét. Ezt a világot szereti Isten? Isten szeretete mentő szeretet. A harmadik, amit szeretnék elmondani ma, hogy mindenkit hív az elfogadásra az Isten szeretete. Mindenkit hív, hogy fogadja el az ő szeretetét. Senkinek sincs oka rá, hogy kételkedjék, vagy aggodalmasan töprengjen, hogy hogyan menekülhet meg a haláltól. Jézus megismétli a világszót, azt mondja Nikodémusnak, hogy nem azért küldte el Isten az ő, nem azért küldte el a fiút Isten az a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön általa a világ. Megismétli a világ szót, hogy senki se higgye, hogy ki van rekesztve, feltéve, hogy megmarad a hit útján, írja Calvin. Mindenkit hív a szeretet elfogadására. Van egy kis gyerektörténet erről is. Egy szegény cigány gyerek, csak nem kizárólag gyümölcsön élt, amit összelopkodott. Egy napon egy nagy almáskert előtt ácsorgott, és a fák lakomára hivogatták. Egy-kettőre övéhez kötötte kosárkáját, már a fa tetején is termett, és buzgón szedte a pompás gyümölcsöket. Mikor azonban le akart mászni, a fa alatt látott egy embert, aki karomba font kézzel, fenyegető arccal vált rá. Egyenest a keze közé jutott. Az ember fülön fogta a cigány fiút, szótlanul a kertkapuhoz vitte, és mutatott egy táblát. Nem láttad, mi van ide írva? Nem. Akkor most olvasd. De én nem tudok olvasni, vallotta meg a fiú. Hát akkor felolvasom neked. És a kert tulajdonosa lassan és érthetően olvasni kezdte. Mindenki, aki a kertbe betör, büntetést kap. Mindenki. Nincs kivétel. Ez a csavargó is megkapja az őt megillető verést. A fiú később kapott egy Bibliát, és a Bibliájából ezt olvasta, és tudta, hogy ez ránézve is érvényes, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy mindenki, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nem volt kivétel ebben az esetben sem. Megtért az Úrhoz, és a cigányok misszionáriusa lett. Mindenkit hív az elfogadásra az Isten. Csak az a kérdés, hogy törődünk-e? Törődünk-e ezzel a hívással? Mert más mód nincs a megmenekülésre. Mi módon menekülünk meg, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel? Mi módon menekülünk meg? Nincsen más út. Folyton a fejembe járt a tenger alatt járó története, ugye, amelyik elsüllyedt az amerikai kikötőben, és a tengerészek belülről kalapáccsal verték a vasfalat, hogy van-e az acélfalat, hogy van-e reménység, és akkor megoldották a mérnökök a problémát, egy zsilip rendszert eresztettek le, és kiszedték egyesével a matrózokat, a benrekedt matrózokat. Van remény, drága testvéreim, mindenki hív, ez az ige, mert úgy szerette Isten a világot. Nem emlékszem, hogy valaha temettem úgy, hogy ezt az igét nem mondtam volna el. Ezt a világot szereti Isten, ez a szeretet mentő szeretet, és mindenkit hív, hogy fogadja el ezt a szeretetet. Persze először azt kell tudatosítani, hogy én magam elfogadtam-e már az Isten szeretetét. Friedrich Stanley Arnaud Közép-Afrikában volt misszionárius. És nagy nehézségek között is nyomorúságban élt, mindenkitől elhagyatva, és minden kényelmet nélkülözve. Mi volt a titka önfeláldozó életének? Még csak 6 éves volt, mikor Livingstone-t először hallotta. Akkor határozta el, hogy ő is Afrikába megy. Mikor a felnőttek megkérdezték, hogy hogy jut oda, csak rámutatott a tengerre, és azt mondta, hogy átúszza majd. De rájött arra, hogy az afrikaiakat nem nyerheti meg Krisztus országának, hogyha ő maga előbb nem jut be ebbe az országba. Órákon át ismételgette, úgy szerette Isten a bűnös világot. Ez volt az életét vezérlő ige. Ennek a szellemében dolgozott. Ez volt az első és legfőbb üzenetem, vallja. Ennél nagyobbat nem ismertem. Ha valaki megismerte az Isten mentő szeretetét, ha valaki elfogadta az Isten mentő szeretetét, az ösztönzi arra, hogy hirdesse azt. Emlékeztek, amikor Jézus meggyógyította az embereket, néhányaknak azt mondta, hogy ne mondják el senkinek, és a Márk evangéliumban azt olvassuk, hogy minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték. Mert Isten szeretetének jó hírét tovább kell adnunk másoknak, amíg minden nyelv nem vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ez a mi küldetésünk, hogy elmondjuk, hogy hogy szerette Isten ezt a világot, hogy hogy formálta át szeretetével a mi életünket. Egy lelki ének jött elém a készülés során, amelyik így kezdődik. Időnk fut egyre sebesen, rohanva, mint az ár, fel nem tarthatja semmi sem, a nap hamar leszáll. Jöjj, míg az éj rád nem borul, holnap késő talán, jöjj, zord sötétben felragyog, kereszt a Golgotán. Bűnöd, bajod mind ismeri, szívén bocsánat vár, vérével megvett, higgy neki, és minden jó lesz már. Bűnátka bűnösök helyett, Istennek szent fián, és mindeneknek üdve lett kereszt a Golgotán. Ezt az éneket akkor énekeltük, azelőtt, vagy azon az estén énekeltük, mielőtti napon megtértem. Isten megmentő szeretetét én is személyesen átéltem. És ez a lehetőség, ez a küldetésre való lehetőség, hogy elmondjam másoknak is. Befejezem azzal a példával, amit leírtam a konfirmandusoknak az egyik digitális tanításban mostanában. Most nem mondom el végig csak a lényegét, remélve azt, hogy sokan ugyanúgy, ahogy én is, jól ismerik a filmet, és csak azt a kulcsjelenetét szeretném elmondani. Ez a film a Ryan közlegény megmentése című film. Még arról szól, hogy amikor az amerikai haderők, a szövetséges csapatok, angolok, amerikaiak partra szálltak a normandiai partoknál, a D-Day-en, a leghosszabb napon, akkor hatalmas veszteségeket szenvedtek, és rengeteg katonájuk meghalt. És a film ugye híres bevezető véres képsorok után rátér arra, hogy kézbesítették a gyászjelentéseket az amerikai családoknak. Egy asszonynak meghalt a férje, és 4 gyereke harcolta, 4 gyereke szállt partra azon a napon, és 3 gyereke meghalt ebben a véres partra szállásban. Egyszerre 3 gyászjelentést kapott. És amikor a főparancsnokság ezt észrevette, hogy hát milyen kegyetlen dolog ez, mit fog érezni, amikor 3 gyászjelentést kap, akkor arra gondoltak, hogy a 4. kimentik. Akinek sikerült túljutnia, és az ellenséges front túloldalán harcolt már a vérzivatarban, hogy azt kimentik. Ugye a film főszereplője John Miller kapitány, Tom Hanks alakítja, a híres színész. Egyre mélyebben hatol be 8 emberével az ellenséges területre, és közben heves vita támad közöttük arról, hogy miért olyan fontos egyetlen ember élete, hogy kockára tegyék az övékét. És akkor azt mondja a kapitány, és ez a kulcs jelenete a filmnek, ez a Ryan legalább érje meg! Ha megtaláltuk, és ha hazajut, akkor legalább gyógyítson meg valami kort, vagy találjon fel valami tartósabb villanykörtét. Ugye ismerni kell a film humorát, hogy ezt megértsük. A balsejtelmek ellenére Miller százados maroknyi csapata bátran teljesíti a parancsot. A legtöbben közülük a legmagasabb árat fizetik. Ha jól emlékszem, akkor 2 vagy 3 élik túl a 8 emberből a mentő akciót. De legalább érje meg az a Ryan. És amikor kimentik a közlegényt, azt mondja neki a kapitány, haldokolva, James Ryan, érdemelt ki, légy méltó rá, légy méltó erre a szeretetre, bocsánat. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Imádkozzunk. Nem értjük a te szeretetedet, Istenünk, nem tudjuk, hogy mindennek ellenére miért szeretsz bennünket, és miért akarod, hogy végbe menjen életünkben, a megmentett akció, megmentés és a bizonyságtétel, de köszönjük, hogy egy újabb lehetőséget kaptunk a mai nappal is, hogy elmondjuk az a nagy szeretetedet, hogy úgy szerette Isten a világot, és nem azt akarja Jézus, hogy elveszten ez a világ, hanem hogy megmaradjon, hogy megtartassék, és köszönjük, hogy aki olvassa a Bibliát, az rádöbbenhet erre, és megláthatja ezt a hatalmas mentő akciót, amellyel megmented a mi lelkünket. Köszönjük, Urunk, hogy mindenki el van erre hívva, nincs kirekesztve senki, nem azon gondolkodtál, hogy kit szelektálj ki a megmentettek sorából, hanem az, hogy kit még hogyan szeressél bele ebbe a sorba, és ezért adtad a kegyelmi időt is, Urunk, ezért oldottad meg az életünket még egy esztendővel. Hisszük, Urunk, hogy ez a te kegyelmed esztendeje, és hogy még sokan hozzád találnak, és tiéd lesznek. És Urunk, újra visszatérünk az első énekhez, ahol elmondtuk neked, hogy tőled kérjük testi-lelki javainkat, és életünknek előmenetelét. Áld meg a mi ige olvasásunkat, ige hallgatásunkat, imádságos alkalmainkat és egész életünket, és tartsd meg ezt a bűnbe veszett világot, tartsd meg belőle azokat, akik téged keresnek, és akik téged szeretnek, mert te megtalálni hagyod magad azoktól, akik téged keresnek, és szerethetnek téged azok, akiket te szeretsz. Kérünk, Urunk, hogy gyógyítsd meg betegségeinket, testi-lelki bajainkat, hordozd a mi testünket, lelkünket, és add, hogy a te dicsőségedre élhessünk minden napon a világ végezetéig. Amen.